Az Úr az én kősziklám, várom és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 32. Zsoltár így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bevett kegyelmével. 32. Zsoltár első vers. Helyükön ülve 205-ös számú énekünket keressük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, ez régen a 168-as volt. Mind a 4 versét énekeljük ennek a dicséretnek. 205-ös számú dicséret. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét, szeretett testvérek, olvasom a Zsoltárok könyvének 50. fejezetéből, a Bibliaolvasó Kalauz által mára ajánlott Zsoltár szakaszból az első 15 verset, mely így szól. Ászár Zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön, ami Istenünk nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar, hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Jöjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek, Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem akraidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát? Iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük szépen, hogy te hívsz bennünket, te gyűjtesz össze bennünket, és hogy mi hirdethetjük a te igazságodat. És köszönjük, hogy nem ítélni akarsz, hanem körbe szeretni bennünket vigasztalni, bátorítani, gyámolítani, még akkor is, ha mi oly sokszor engedetlenek vagyunk. Bocsásd meg, amikor azt hittük, hogy mi mondhatjuk meg neked a tutit, vagy mi akartunk téged etetni, mikor pedig minden a tiéd, sőt, minden a te atyai szerető kezedből jön. Így köszönjük az elmúlt hét minden ajándékát, amivel megáldottál bennünket. Gondviselő kegyelmedet, fagyot és napsütést, mindent, amit sikerült elvégezzünk, amire jutottunk, ahol vitában békénk volt, ahol valamit megoldottunk, ahol valamit kaptunk, nyertünk, mindent köszönünk. Most pedig alázattal kérünk, szólj hozzánk. A te ígéd járja át a mi szívünket, hogy mi valóban az igének megtartói, cselekvői legyünk, ne csak hallgatói. Köszönjük, hogy ezt te végzed el a mi szívünkben. De hadd nyissuk meg előtted valóban így a szívünket készségre, hogy jöjj és cselekedhess rajtunk hatalmasan. Köszönjük, hogy meghallgattál, hogy bizalommal kérhetünk, kicsinyek s nagyok egyaránt. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 231-es számú dicséretet fogjuk énekelni. A régi könyvben 372-es, majd mindjárt mondom, hogyan énekeljük, mert közben mondom, hogy a gyermekek pedig a gyermek Isten tiszteletre most indulhatnak Eszter nénivel. Dávidról lesz szó, a Zsoltár íróról. Kívánok nektek áldott, szép és jó gyermek Isten tiszteletet. Mi pedig ezt a régen 372-es, most 231-es számú dicséretet úgy énekeljük, hogy ez volt 3 hete, amire azt mondjuk, hogy ezt még gyakorolni kell, mert a vége teljesen elúszott, de már a közepén is bajba voltunk. Ezért következőt kérem, kétszer énekeljük el mindjárt egymás után, a zongora vezet bennünket, én is igyekszem, tehát figyeljünk rá, és hadd mondjam, hogy kicsivel könnyebb énekelni, ha magasabbra emeljük a könyvet, és kiebb húzzuk magunkat, hogy kicsit kiemeljük a vállunkat az ölünkből, mert akkor több levegő is fér velénk, mert ennek ilyen hosszú sorai vannak, ahol menni kell, és ne kelljen kapkodni a levegőt, bocsánat, ilyen szakmai tanácsadó, csak úgy könnyebb egy kicsivel. Jó? No, akkor könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének, kétszer egymás után. Csak az első vers, de kétszer. Könyörögjük a
az Istennek lelkének. Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Könyörögjük Istennek ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját.
Alakul, majd legközelebb nagyon szép lesz. Köszönöm, de egész jó volt. Na valóban így legyen, hogy az ő fénylő világát bocsássa ki mireánk. A mai igénk az Új Szövetség ige szakaszban Lukács evangéliumának 17. részéből 3. és 4. vers, amelyek így szólnak. Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, ezt mondva, megbántam, bocsáss meg neki. Hát megkérdezném, mit szóltok ehhez? Mit szóltok Jézus ezen mondatához? De nézzük meg, mit szóltak a tanítványok ott mindjárt. Következő mondat. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a mi hitünket. Mit szűrök le ebből? Olyan mértékben megdöbbentek, hogy még csak azt sem merték mondani, te Jézus, hát ne mondj már ilyet. Ezt te se gondolhatod komolyan, 7-szer megbocsájtani, mert bocsánatot kérne ehhez, ez visznek is rossz, nem? Hát már a harmadiknál elküldeném a messzeségbe, ha be nem törölnék egyet neki. Hát ez nem megy. Nem írja el Lukács, hogy mit gondoltak a tanítványok, mit nem, csak ennyit, hogy a következő mondat, hogy növeld a mi hitünket. És valami olyat akar ezt kifejezni, te Jézus. Ahogy mi hiszünk, ahol a hitben mi tartunk, nekünk ez nem megy. Ezt mi azzal a hittel, ami most a szívünkben van, miközben ők látták egy szekérderék csodáját már Jézusnak, és tudják, hogy kicsoda, azt mondják, te Jézus, ez nekünk így nem megy. Nagyon szépen hangzik, nagyon jól hangzik, igazán nemes, de ezt mi meg sem próbáljuk. Ez nekünk nem megy. A megbocsájtás gondolat körében kell ma Urunkra figyeljünk. Nagyon régi eset. És most magam történetéből hadd mondok el valamit. Még fiatal lelkész voltam, de már nem kezdő egészen, amikor egy vasárnapi istentiszteletre az új szövetségi napi ige, az volt a Szentírásból, hogy idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem inzd, mint apádat, a fiatalabbat pedig, mint öcsédet, az idősebb asszonyt, mint anyádat, a fiatalabbat, mint húgodat, teljes tisztasággal. Ez a Timóteusnak írt levélben olvasható. Pál írja ezt ilyen tanácsként Timóteusnak. És ezt végigolvastam, és gondolkodtam vele. Isten nagyon a szívemre tette azt, hogy hogyan beszéljek itt a gyülekezettel, az emberekkel. És Isten nagyon a szívemre tette azt, hogy mint fiatal lelkész, aki jött az egyetemről és tudja a tutit, olyan nagy határozottsággal meg tudta mondani mindenkinek, hogy hogy, mint merre. És azt is tudtam akkorra már, hogy biztos, hogy sokaknak belegázoltam a lelkébe akaratlanul is. És azt éreztem, hogy nekem ezen a vasárnapon így kell beszéljek. Az idősebb férfiakhoz, mintha apámhoz szólnék, a fiatalabbakhoz, mintha öcsémhez. Az idősebb asszonyokhoz, mintha anyámhoz szólnék, a fiatalabbakhoz, mintha a húgomhoz. És ott az ige hirdetés keretében bocsánatot kértem. Ilyen hangnemben mindenkitől, ha valakit megbántottam. Én nem gondoltam volna, hogy így lesz, de az életem egyik nem is tudom milyenebb ige hirdetése lett, találóbb, hatékonyabb, vagy megmozdítóbb, mert már templomból kifele jövet. Látszott az embereken, a szemükben, ahogy jöttek, a szívükön, a szavaikon, hogy tényleg biztos sokakat megbántottam, és hogy ott, azon nyomban meg is bocsájtottak. Felszabadító érzés. Az, hogy bocsánatot nyertem. És nem tudom kit, hogyan, miben bántottam meg. Egyet-kettőt tudok, ugye, amikor heves, nagyon okos, de nem tudom, hogy hány ember, így se. Bocsánat, biztos volt. De tudom, hogy micsoda felszabadító érzés azt átélni, hogy megbocsájtottál. Mert a mai ígében Jézus a megbocsájtásról beszél nekünk. Azt teszi nagyon-nagyon komolyan a szívünkre. Ha vétkezett az atyád fia ellened, mondja, mondd el neki, beszéljetek róla, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg. És ez mind a két irányban áll. Akár engem bántott meg most valaki, vagy fordítsuk meg, akár én vagyok a bántó. Mind a két irányban érvényes. Vétkezni, figyelmeztetni, megbocsájtani. Mind a két irányban. Akár melyik oldalon állok, vagyok is ebben a történetben. Nos, vajon mit akar ma a mi szívünkre tenni ebben Jézus? Az első azt mondja, hogy figyelmeztesd. Ha valaki megbánt, nem feltétlen szoktunk róla beszélni. Nem feltétlen szoktuk figyelmeztetni. Sajnos inkább hallgatunk. Vagy ha rögtön jelezzük, akkor nem ritkán adok-kapok. De sokszor azt csináljuk, hogy eltesszük egy tartályba, ahol gyűlik-gyűlik. Azt szokták mondani, az ember lelkében van egy ilyen szeretett tartály, amit időnként föl kell tölteni az, hogy túlcsorduljon. Az ember lelkében van egy ilyen keserű tartály is sajnos, amit jó lenne mindig üresen tartani, de... És bocsánat, ha mi már magasan fölötte vagyunk, egy picit is fölötte vagyunk ennek, ha már tartunk ott a hitben, hogy nekünk ilyenünk nincsen, én csak hálás tudok érte lenni, de az ember sajnos úgy működik, hogy időnként gyűjtjük ebbe a keserű tartályba. És egyszer csak megtellik, és amikor ez kiborul, akkor ott minden borul. És mindegy, hogy gyermek-szülő kapcsolat, mindegy házastársi kapcsolat, baráti kapcsolat, munkatársi viszony, vagy akár a gyülekezet. De akkor borul, ha hagytuk megtelni. Ha annyi összegyűlt, hogy na de most már aztán elég, és most aztán már én is megmondom, és most aztán már... És onnan már nagyon nehéz visszajönni. Figyelmeztesd. Azt mondja Jézus. Beszéljetek róla. Mondd meg neki nyíltan, határozottan, a szó azt jelenti, hogy inteni, határozottan megmondani valamit, de nem fejbe verni vele, nem visszatromfolni, mert az sokkal könnyebb lenne, hanem keresnek az alkalmát, a módját. Amikor tudsz arról beszélni vele, hogy testvérem, barátom, gyerekem, édesem, anyám, megbántottál. És ez fáj nekem, még ha nem is akartad. Azt is elhiszem, hogy ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz úgy odaülni, hogy én ezt olyan szépen mondjam, ahogyan szeretném. De ezt mondja Jézus. Figyelmeztesd! Mondd el neki! Tedd oda az ő szívére! Megbántottál! Ugye a legszorosabb emberi kapcsolatunk, amiben élünk, az a férfi-nő társ kapcsolat, jó esetben a házasság. Ahol a legjobban ki vagyunk téve annak, hogy megbántsuk egymást, és megbántódjunk, hiszen itt vagyunk a leglemeztelenedett állapotban egymás előtt. Itt tudjuk a legkönnyebben bántani sérelmet okozni a másik, itt tudjuk a legkönnyebben bántani másikat, sérelmet okozni neki, és itt tudjuk leghamarabb beszedni, elszenvedni a bántást. Pedig itt szeretnénk a legtöbb szeretetet, a legtöbb megértést, a legtöbb törődést adni, a legtöbb örömet, gyönyörűséget adni. És kapni. És mégis itt szerezzük, és itt adjuk a legtöbbet. A bántásból is. Mit tudok vele kezdeni? Egy darabig az ember nem veszünk róla tudomást. Még az első X év boldogsága még ezt úgy betakarja. Aztán a múltkor is, meg akkor is, meg emekkor is. Ja, már az anyja is ilyen volt. Értjük egymást. Mit tudok vele kezdeni? Vannak keresztény házasság gondozó szakemberek, és házassággal való törődésről, házaspárokkal való foglalkozásról szóló könyvek, és nagyon határozottan mondják ezt, beszélgetni ezekről. Megkeresni az alkalmát, amikor csak ketten vagyunk, és leülünk, és beszélünk róla, hogy mi fáj, hogy mivel bántottál meg. És azt mondják, addig kell elmondjam szépen és türelmesen, hogy mi fáj nekem, amíg a másik vissza nem tudja mondani, és azt nem tudom rá mondani, hogy igen, látom, hogy most már érted. Mert még azt mondja, hogy nem igaz, hogy ebből ilyen nagy dolgot csinálsz, a bolhából elefántot. Nem, akkor kezdjük előről. És ha kell ötször, és a házi feladat, hogy mind a ketten türelmesnek kell maradni. Picit mókásnak tűnik, de van olyan szakember, aki azt mondja, hogy ezt úgy jó, ha csak ketten vagytok otthon, és mesztelen ültök a karosszékben, mert mesztelen az ember nem szaladgál a lakásban olyan nagyon. Nem ugrik föl, hogy elszaladjon. De azt mondja, addig mondd el, hogy mi fájt, míg a másik úgy vissza nem tudja mondani, hogy most már azt mondhatod, látom, hogy érted, hogy mi fáj nekem. Mert innen kezdve jöhet majd az, hogy helyre tudjuk tenni. Meg tudom bánni, meg tudom bocsájtani. Ki tudjuk együtt találni, hogy többet lehetőleg ilyen helyzetbe ebbe ne kerüljünk. Jézus nagyon határozottan a szívünkre teszi, nagyon határozott kifejezés, hogy figyelmeztest. Beszéljetek róla. Csináljátok meg az alkalmát, hogy beszélni tudjatok róla. Legyen meg ennek az alkalma és a módja. Nem megy magától. Nincs olyan, hogy egyszer csak terem egy alkalom. Na akkor most. Nem, olyan nincsen. Vagy ritkán. aktívnak, cselekvőnek kell benne lennem. És még egyszer mondom, nem kaphatom föl a vizet. Meg kell érteni a másikat, hogy neki mi fájt. Ahogy én is azt szeretném, amikor én vagyok a bántott, a sértett, hogy megértse a másik, hogy nekem mi fájt. Mert hogy a megbánás csak úgy jön, ha ezt így végig tudjuk csinálni sokszor. Ismerjük azt a mondást, ugye? Megharagudott, majd megbékél. Vagy nem? Vagy viszi a haragot magával 5, 10, 15, 20, 50, 100 évig is? Konfirmációra készítettem föl 7. vagy 8. osztályos gyermekeket, családokat meglátogattam. Az egyik családban az apuka, mondja, 40 tájban. Örökre haragszom az apámra azért, mert. Kórházban olyan beteghez mentem oda, aki a kórházi istentiszteleten lelőni nem tudott, mert már olyan állapotban volt, fekvés, cső, minden. Oda mentem, mert hívott, mint lelkészt. Azzal kezdtem. Tiszteltes úr, tudja meg, én úgy haragszom a papokra. Mert gyerekkoromban egyszer. Ez egy 80 pluszos valaki, mert gyerekkoromban egyszer. Megbánni. Mert ha nem bánom meg azt, amit valamit elkövettem valaki ellen, az nem fog tudni megbocsájtani. És ha örökre hordjuk ezt a viszonyt, hogy ő nem bánja meg, én nem bocsájtok meg, akkor abból mi lesz? Harag. Marad. Az apám, a lelkészem, a szomszédom, akárki iránt. Akár meddig. Kinek jó az? Ó, senkinek. És mondhatom azt, hogy én nem akartam valakit megbántani, csak stresszes napon volt, fáradt voltam, vérnyomás, hidegfront, akármicsoda, rossz paszban voltam, csak kicsúszott a számon. Azt jelenti a megbánni, hogy végtelenül sajnálom, hogy ez történt. Azt jelenti a megbánni, hogy fájlalom, hogy így csináltam. Azt jelenti a megbánni, hogy szégyellem. 6. osztályos hittanóra. Sokan vannak, hál' Istennek, nem derül ki, melyik mit mondott. De amikor azt kérdeztem a megbánásról, hogy szégyelted már valamiért magadat, amit tettél vagy mondtál? Többen is azt mondták, hogy nekem még olyan nem volt. 6. osztályban. Hát, nekem már volt. De hát lehet rosszabb vagyok, mint a mai gyerekek. Szóval azt mondja, még nem volt. Mert még föl se fogtam, még nem ért el odáig, hogy én tettem már olyat, vagy mondtam már olyat, amivel akárcsak anyukámnak belegázoltam a szívébe. Még észre sem vettem. Az meg, hogy egymással hogy beszélnek, sokszor azt hagyjuk, mert az ugye az úgy normális, elvileg, de nem hát. De volt, amely tényleg ezt mondta. És kellett róla beszélni. Hogy mi az, hogy tettem valamit, és szégyellem. Tettem valamit, és azt mondanám, hogy de jó lenne meg nem történté tenni. De jó lenne visszaforgatni az idő kerekét. De nem tudom. Nincs rá módom. Ha most ezt a mondatot újra fogalmazhatnám, mennyivel egyszerű, mint hogy a héten valaki azt mondta, hogy nem úgy gondoltam. De valamiért úgy jött le. Úgy mond, ahogy gondolod, hogy ne kelljen magyarázkodni utána. Vagy ha mégis, akkor bánom. Fiatal lelkész voltam. Valaki nagyon-nagyon megbántott. Iszonyatosan belegázolt a lelkembe, mások előtt megalázott, borzasztó szégyenben maradtam. Nem bocsájtottam meg. Ő se kért bocsánatot. Legalább messzire sodródtunk az életben egymástól. Legalább 15 év eltelt, ha nem 20, nem tudom, amikor az Úristen egyetlen találkozóra ma megint egymáshoz sodort bennünket. Találkozunk, hát én tudtam, hogy hányadán állok, hát ugye? Én jogosan haragszom, hát ez belém gázolt, bocsánat, hozzám képest akkor szinte taknyoskölyök, mit képzelt magáról? Tudtam, mit kell mondjam. Én meg abban a pillanatban tudtam, hogy nekem most ezt az egészet el kell engednem. És már egész másképp beszéltünk. Nem bántó és megbántott, hanem testvérek a Krisztusban. Csak kellett hozzá vagy 15 év, meg hogy a nagy rendező újra összehúzza a szálakat, hogy ne úgy menjek én is tovább, meg ő is. Hogy benne az, hogy de hülye voltam, benne meg az, hogy én bezegít hordozom, őrzem a szívemben, mert ugye mit csináltál akkor, mit mondtál? Mert csak így érünk a megbocsájtásig. A megbocsájtás elengedés. Ézsaiás könyvében ezt mondja Isten, eltörlöm hűtlenségedet, mint felleget, vétkeidet, mint felhőt, térj meg hozzám, mert megváltottalak. A felhők az égen jönnek, mennek. Fúj a szél, jön egy felhő. Fúj egy szél, nincs felhő. Volt, nincs. Azt mondja Isten. Nálam ilyen a megbocsájtás. Mint hogy a szél elfújta a felhőt, és gyönyörű derült égve a napsütéssel. Egy felhő sincs sehol. Volt? Nincs. Elfelejtettem. Mintha nem is történt volna. Isten ilyen gazdag. Nekünk ez megy. Jó, ha megy. Beszélgettük itt tegnap, hogy néha a felejtés is nagy ajándék. Így nézve. Nem mindig kell az a kavintom. Néha el lehet engedni. Van mit elfelejteni. De Istennél így működik a megbocsájtás, mint a felhő. Volt? Nincs. Kész. Elment. Az Ószövetség népe ezt úgy élte meg, hogy vétkezett, vitte az áldozatot, amit Mózes törvénye előírt. Ezt vétettem, ezért ez az áldozat. Ezt követtem el, ennek ez az ára, hogy jóvá tegyem, hogy Isten nekem megbocsásson. És az hol egy árány volt, hol négyszeres. Zákeus, amikor azt mondja, ha valakitől valamit jogtalanul elvettem, négyszerest adok a helyette, nem véletlen mondja. Ez az Ószövetség. Az a négyszeres, az a nem kevés, ugye? Minden forint helyett négyet. Valakitől valamit jogtalanul elvettem. Négyszeres. Az Ószövetség népe ezzel így egyenesben tudhatta magát ember és Isten előtt. Az Új Szövetségben ez úgy van, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Hogy Isten nekünk bocsánatot adhasson. És erre azt mondhatnám, hogy mennyivel könnyebb nekünk, vagy azt mondhatnám, félre ne értsük, mennyivel olcsóbban megúsztam. De Krisztus ebbe kínhalállal a kereszten belehal, hogy Isten nekem a vele szemben elkövetett minden bűnemet, ami benne van az is, amit veled szemben követtem el, hogy ő megbocsásson. Az ár most nem egy bárány, vagy egy forint helyett négy forint, hanem az ártatlan Krisztus. Hogy Isten nekem bocsánatot adhasson, és Isten engem, mint bocsánatot nyert embert, arra rávegyen, hogy bocsássak meg én is. Persze, hogy nem könnyű dolog ez. még véletlenül sem. Pontosan azért, mert az áldozati bárány most az ártatlan Krisztus. És ő miatta kapok én is bocsánatot, és ő miatta kell megbocsássak én is. És a megbocsájtás így nézve teljes elengedés. Adósság elengedés. Volt? Nincs. Kész. Nem tartozott semmivel. Szoktunk, hogy vittek vagyunk. De nem azért, mert visszaadtam valamit, hanem mert elengedtem. Nem haragszom. Bár, el is felejtettem. Tiszta lappal indulsz, tiszta lappal indulhatok. Tiszta lappal indulunk együtt. Ha visszatérek az alapkérdésre, mit mondok ezek után Jézus szavaira, még mindig mondhatnám, hogy ugyan, Uram. Jó, ez szép ez. Beszéljük meg higgadtan. Tök jó. Bánjuk meg, bármelyikünk is volt most a vétkes, bánjuk meg, igen, szánom, bánom, szégyellem. Bocsássunk meg. Megtörtént. Na de még 7-szer is? Máté evangéliumában azt mondja Jézus, nem 7-szer. 70-szer 7-szer. A 7-es szám a zsidó gondolkodásban a teljességet jelenti. Mindent magába foglal. Az összest. A 70-szer 7 az pedig már olyan szorzó szám, már nem is tudom, nem négyzetre emelünk, hanem nem tudom hova. Mindent. Számolás nélkül. Akárhányszor. Mindig. Nyilván ez az a fajta túlzás, hogy hát ennyit már nem is vétkezhet ellenem, hogy ennyiszer kelljen megbocsássak, de fordítsa meg már meg én, hogy tényleg nem tudok ennyit vétkezni a másik ellen? De ha mégis, akkor hogy is van ez? Akkor én is azt szeretném, hogy akárhányszor is megbocsásson, ugye? Mit mondok Jézusnak erre a mai szavára? 2 mondat az egész. Nem mondhatok mást, mint hogy igen, értem. Valaki megbántott? Akárhányszor is le kell vele üljek tisztázni. És nyilván az ő megbánása után, jobb esetben még anélkül is, meg kell bocsássak. Valakit megbántottam? És ilyen, hogy tegyük már rendbe ezt a dolgot? Igenis, meg kell bánjam. Bocsánatot kell kérjek. És el kell fogadjam a bocsánatát. Mert csak így állhatok meg Isten előtt is. Csak így járhatok ő vele is. És igaz ez minden kapcsolati rendszerünkre. Itt a gyülekezetben is. A barátainkkal is. A munkatársainkkal. A szeretteinkkel, a családunkkal. Kiváltképpen a házastársunkkal. Gyerekeinkkel, szüleinkkel, mindenkivel. Ez az út, amit ad nekünk Krisztus, hogy ezen járjunk. Mert, és akkor visszautalok arra, amikor átéltem a gyülekezetben azt a nagy megbocsájtó szeretetet, hogy az egy motor, az egy forrás, az egy felszabadultság, az egy gazdag életérzés, hogy bocsánatot nyertem. És még inkább felszabadít arra, hogyha úgy kellene, bocsánatot adjak. És áldom Krisztust, aki ezért mindent elvégzett, hogy én így lehetek. Bocsánatot nyertem, bocsánatot adtam. Bár kimerném mondani, tiszta vagyok. Amen. A ráfelelő énekünk, az a nagyon szép ének legyen az új könyvben, az a 759-es számú ének. Új szövetséged elfogadom. Mind a 3 versét énekeljük, magam egészen odaadom. 759, szoktuk énekelni, szerintem emlékszünk rá, megvan ugye? Mm. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk te neked, hogy nehéz dolgot tettél ma a szívünkre. Elengedni mások vétkeit. Ja. Meg bocsánatot kérni, amit mi vétettünk. De könyörülj rajtunk, hogy rád tekintve készek legyünk rá. És köszönjük, valahányszor az életben már átéltük a megbocsájtás ajándékát is, és a megbocsájtani tudás ajándékát is. Szégyeljük minden bűnünket, legalábbis igyekszünk, főleg amit tudunk, hogy mit vétettünk. Áld meg így bennünket a testvéri közösségben, áld meg így bennünket a családban, áld meg minket így a világban, hogy ne sérelmeket, haragokat hordozzunk, hanem ezeket hajítsuk ki, és bocsánatot nyelve, bocsánatot adva szeressünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Úrunk Istenünk, eléd hozzuk sok nehéz dolgunkat. Vannak gyászolóink, kérjük, vigasztald őket. Betegeink vannak, akik régóta hosszan betegek, akár megöregedve, akár valamit elkapva és kínlódva vele, könyörülj rajtuk, kérünk. Gyógyítsd őket és az őket ápolóknak adj türelmet, békességet. Kérünk azokért, akik valami fajta teherhordozásban vannak. Emberi kapcsolati válság, anyagi nehézség, munkahelyi probléma. Segítsd meg őket. Akik döntést kell hozzanak, legyen bölcsességük. Könyörülj rajtunk itt a faluban most az intézmény, gyülekezet és önkormányzat körül kialakult helyzetben. Te adj nekünk utat, bölcsességet, vezetést minden szereplőnek. Hozzád jövünk azokért, akik valami szenvedésben vannak. El sem tudjuk képzelni, mit szenvednek azok a testvéreink, akik ebben a szerencsétlen háborúban kell részt vegyenek. A mi magyar testvéreink is, akik oda vannak lökve áldozatul, és azokat is, akikhez, ha úgy tetszik, semmi közünk, de mégis embertársaink. Könyörülj, hogy megszűnhessen ez a háború, véget érhessen, hogy végre béke tárgyalások legyenek, és ne fegyvert küldjünk, hanem rend legyen. És te tudod azokat is, akik most szörnyű veszteségeket szenvedtek földrengésben. Köszönjük, akiket élve kimenthettek. Könyörülj azoknak, szeretteinek, akik odavesztek, és akiknek mindenük odaveszett. Urunk Istenünk, te látsz bennünket, ismersz bennünket, mindent tudsz. Így kérünk. Légy velünk. Légy velünk szüntelen. Óvjál, védjél, könyörülj rajtunk. És mi hadd legyünk minden ajándékodért. Azért, amiben élhetünk békességben és mindennapi kenyér bőségében és szeretetben és testvéri közösségben, mindezért hálásak hadd legyünk. Köszönjük, hogy így lehet. Amen. Egy percben mindenki, ami a szívén van imádság, mondja el Krisztusnak csendességben. Amen. Fennállva, együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsájtott ti nektek. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást, az előbb felolvasott 50. Zsoltár 14. verse: hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet és gyermek istentisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. A jövő héten Mátraházán lesz az Egyházmegyei Presbiteri és Munkatársi Hét. Gondnok úrral, Szabó Kacsi testvérünkkel, családjával, Évával, és mi magunk is ott leszünk. Tehát e héten telefonon elérhetők vagyunk, de ide-haza nem. Bármi történik, természetesen rajta vagyunk, de kívánjuk, hogy semmi gond és baj ne legyen. Isten vigyázzon mindenünkre itt is, meg ott is. Szomorú szívvel kell hirdessem, hogy van egy halottunk, elhunyt Szabó Istvánné, született Török Katalin. Február 18-án szombaton fogjuk őt majd temetni, 11 órakor a temetőben. A hátsó asztalon lehet iratkozni a vasárnapi ügyeletre, szolgálatra, istentiszteleti előkészületekre. Köszönjük, ha valaki megteszi. A múlt vasárnap hirdette gondnok úr a 2022. esztendei zárószámadást és 2023. esztendei költségvetést. Csak Isten iránti hálával állhattunk meg, hogy belefértünk keretbe. Mindenkinek jó szívvel adunk róla bármikor tájékoztatást, ahogyan szoktunk is. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt az áldozathozatalt, amit az elmúlt esztendőben is tettünk, hiszen közel 10 millió forintos bevétele volt a gyülekezetnek, saját bevétele, és majdnem ugyanennyi kiadása. Ezt mi adtuk össze nagyjából 100-an, 120-an, 130-an mindösszesen. Tehát ilyen nagyságrendben teszünk bele és hordozzuk a gyülekezetet, és akkor ebben nincs beszámítva az, ami nem forintosítható, mert jöttünk, hoztunk, tettük, csináltuk, adtuk, csak úgy, mert. Köszönöm szépen! Ez arról szól, hogy élő és élni akaró közösség vagyunk, amiért hálás vagyok a mindenható Úristennek, ez nagy ajándék. Maradjon így közöttünk. Viszont ahhoz, hogy az idei évben kijöjjünk, látva a mostani árakat, megjött a januári gázszámla, ez csak 400 ezer forint. Azt mondták, hogy az MVM-nél akkora a káosz, hogy egy fél év, mire egy papír, ami innen elmegy, ott valahol helyre kerül, hogy egyszer majd fognak valamit kompenzálni. De befizetni be kell, mert a törvény arról szól, be kell fizetni. Amíg van pénzünk, befizetünk mindent, ha elfogy, akkor addigra talán már nem kell fűteni. Tavasz lesz, reméljük, nem tudom. Tehát ez teljesen reménytelen küzdelem. Sajnos ez van, de nem hagyjuk, rajta vagyunk. De azt tettük, hogy a felnőtteknek, tehát a dolgozó embereknek az egyház fenntartó járulékát azt kérjük, hogy aki meg tudja tenni, a tavalyi 20 ezer forint helyett 30 ezer forintot fizessen be. Ha jól számolom, ez havi 2500 forint körül, ugye? Tessék? 2008, tehát egy bő kiló hús valahol ott számolható? Segítsetek, annyi? Nagyjából, valami jobb minőségből nyilván. A lényeg az, hogy aki meg tudja tenni, köszönettel vesztük. Aki meg tudja tenni, hogy úgy fizeti a fenntartó járulékot, hogy rendszeres utalással, azt is köszönjük szépen, mert akkor ahogy folyamatosan kell kifizessük, úgy folyamatosan jön is befele a pénz. De aki egy összegbe hozza, vagy bárhogyan is, mindenképpen köszönjük. Ha valakivel erről beszélünk, akkor hadd legyen világos, hogy ide saját magunkra költjük. Tehát nem máshova megy ez a pénz, ide saját magunkra költjük. Végül pedig sajnos szólnom kell egy nagyon nehéz helyzetről. Egy parlamenti döntés értelmében azok a ingatlan fenntartó, vagy intézmény fenntartó gyülekezetek, amelyek önkormányzati vagy állami ingatlanban tartják fent az ingatlant, vagy az intézményt, azok kérhetik február 28-áig az ingatlan tulajdon jogának az átadását. az önkormányzatoktól, úgy, hogy az önkormányzatok innen kezdve most már kötelesek átadni. Miről van szó? Arról, hogy az óvodát, iskolát, bölcsödét az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan együttesben működtetjük, és amikor olyan pályázat van, amit úgy írnak ki, hogy úgy pályázhat a pályázó például, hogy saját ingatlanjában fejlesztene, abból mi mind ki vagyunk rekesztve. Tavaly így vesztettünk el, és akkor nem cizellálom, 300 millió forintot. Az azért nem kevés pénz. 300 millióról beszélünk, vagy 350, de legalább 300-ról, amiről úgy lemaradtunk, mint a borravaló. Csak ezen a tulajdonjog miatt. Mi ezt a kérelmet most beadtuk, amit olvashatunk az interneten az önkormányzat irányából, hogy elvesszük, elvonjuk, és nem tudom, mi mindent. Ez most erre való válasz. Borzasztóan sajnálom a testvérfelekezetek, a római katolikus testvérek és a baptisták is ebbe beálltak az önkormányzat mögé. Persze azt mondták, hogy nem tudták, mit írnak alá. Valaki azt mondta nekik, hát mondom, gyerekek, nincs telefonatok, miért nem hívtatok föl, de majd holnap reggel 8 órakor leülünk velük tisztázni, miről van szó. Minden esetre megkérdeztük az intézmény valamennyi dolgozóját, kettő tartózkodott, de mindenki azt mondta, hogy azt szeretné, hogy református fenntartásban működjön tovább a bölcsőde, óvoda, iskola. Megkérdeztük a szülőket a hét csütörtökén, a jelenlevő szülők valamennyien jóformán azt mondták, hogy a gyülekezet fenntartásában maradjon, mert ugye az önkormányzat már meglebegtette, aztán határozatba is hozta, hogy miután 2024. augusztus 30-án, vagy 31-én, hogy is, nem tudom, lejár a szerződésünk az önkormányzattal, többet nem kívánja, hogy mi legyünk a fenntartók, pontosabban jelen feltételek mellett, ezt értsük, hogy akarjuk, nem tudom, nem kívánják, tehát gyakorlatilag el akarják venni az intézmény fenntartási jogát. Minden fórumon elmondtam, nekem nem kell intézmény fenntartónak lennem. Tudok én dolgozni, csak a gyülekezetben is ugyanennyit. Ez nem valami presztízs kérdés, vagy önértékelési kérdés, de ha már egyszer Isten ezt ránk bízta. És most azt mondták az ott dolgozó pedagógusok, dajkák, technikai dolgozók, hogy ők azt szeretnék, hogy mi maradjunk fenntartók. És ráadásul ugyanezt mondták a meghívott szülők, akik eljöttek, akkor úgy érezzük, fel vagyunk hatalmazva arra, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a gyülekezeti fenntartásban maradjon az intézmény. Ám, a faluba beszél mindenki mindent. És amit nagyon szeretnék, hogy tisztázzunk, nincs elvételről szó. Az önkormányzat vagyonvesztés nélkül adja át, mert a törvény úgy szól, hogy ha nem oktatási nevelési célra használjuk, azonnal visszaszáll az önkormányzat tulajdonában, ha megszűnik a gyülekezet, azonnal visszaszáll az önkormányzat tulajdonába, nem adhatjuk el, és nem tehetünk rá jelzálogot. Azért ez eléggé, ugye, be van határolva, tehát igazából nem is a tulajdont kapjuk meg, a tulajdonjogot. Én elhiszem, hogy itt sokaknak a anyukája, apukája, nagypapája kalapát hegesztett, lapátolt, hozott, vitt. Igen, akik meg fiatalabbak, azok meg ők maguk tettek bele, amit beletettek, kifestett, kimeszelt, kilinoleumozott, kiparkettázott, egyformán. Szerintem ez nem versenykérdés, minden generáció maga részét tehette bele, kinek mi volt a dolga. Egyébként én ugye 3 éve látom, hogy hogy működik az intézmény, én azt látom, eddig oda csak bevitt mindenki, nem hozott ki egy szöget se, meg egy gyereket se. Szóval csak a sajátját, szóval hál' Istennek. Tehát azt merem mondani, hogy igenis a mi szemszögünkből nyilván nem tökéletesen, de jól működik az intézmény, és van az intézmény mögött egy olyan lelki háttér, amit mi adunk együtt, mint református keresztény gyülekezet. Péntek este is itt volt 30-40 pedagógus csendes tapon, együtt gondolkoztunk, olvastuk az igét, tanulmányoztuk, imádkoztunk, azzal a lélekkel lehetett tovább menni, ami az Isten szentlelkének a vezetése. Most ez egy fontos feladat előttünk ebben, de azt kérem, ha a faluba beszélgetünk, mert boltba, orvosi váróba, szóba kerül, mit akarnak a reformátusok? Semmit nem akarunk. Tovább csinálni azt, amit eddig ránk bíztak. És nem kiabálni és kötözködni és köpködni egymást, hanem békességben végezni a dolgunkat, és nem elvenni, mert semmit nem veszünk el, hanem sokkal inkább eddig is csak hozzátettünk, ezután is hasonlóképpen gondos gazdaként, felelősen, minden gyereket egyformán szeretve, azt is, aki atomfizikus lesz, és azt is, aki 7. gyesre megy, mert sajnos eddig futotta neki. Ugyanúgy, nincs különbségtétel. Egyébként ezt római katolikus testvérek is megmondták ott a szülőértekezleten, hogy nincs különbségtétel, nem éreznek hátrányt katolikusként abban, hogy református iskolában jár a gyerekük, vagy valami. Nincsen. Testvéri közösség van, egymásra figyelés, felelősség. De kérem szépen, beszélgetésekben ezt vigyük magunkkal. És ha valaki bántana minket, nem sértődünk, nem haragszunk, nem hordozzuk a haragot, rögtön megbocsájtunk, de tisztázzuk, hogy hogyan, miképpen vannak ezek. Hadd kérjünk ennyit. Nyilván ezt Ladányi Karcsi szerette volna ma elmondani, de ő ma nem tudott jönni, igazolt a hiányzása, előre szólt, mondta, hogy mi van nekik, de ezért most én mondtam el, mint aki ezt nem könnyű szívvel, de mégis jó szívvel, szeretettel végigküzdöm ezt a dolgot most. Jó, ezt így vegyük a szívünkre. Némi nehézség, de megküzdünk vele és dolgozunk rajta. De köszönöm szépen, de egyetértünk, ugye? Azért kérek itt is egy szabad, nem kötelező, de jó, erős igen, jó. Köszönöm, erős igen, rendben. Jó, hát más az én papíromon most már nincsen, hanem a záróének következik, arra pedig a 726-os számú dicséretet írtam ki, régen ez a 464-es volt, Jöjj királyom Jézusom, szívem, íme, megnyitom. Ezt tudjuk tán fejből szinte végig, ugye? 726. Jöjj királyom Jézusom. Felejtettem el mondani, a párcsoport nem ma lesz, hanem jövő vasárnap, és akik a könyvet szeretnék vinni, ott hátul át tudják hozzá venni a Különösen eredményes házasságok 7 szokása című könyv lesz a széles anyagunk. Isten áldjon és őrizzen bennünket, Isten velünk, viszontlátásra, áldott hetet mindannyiunknak. Amen. Köszönöm Kántor úrnak. Áldás békesség, áldjon Isten mindnyájunkat.